A budapesti és az országos melegrekord is megdőlt délután, több helyen 40 foknál is melegebb volt. Székely Lászlót jelölte az alapvető jogok biztosának a köztársasági elnök. A jövő évi magyarországi választásokra való regisztrációban segít a nagyszalontai RMDS. A híradót látják, jó napot kívánok! Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt délután. Győr-Likócson volt a legnagyobb hőség az országban, 40,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Budapesten 92 éve nem volt olyan meleg, mint ma Újpesten, ahol pontosan 40 fokot mértek. Az idei év eddigi legmelegebb napján így nézett ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképe a legmelegebb délutáni órákban. Több helyen volt 40 fok. Jellemző a forróságra, hogy a hűvösebbnek számító területeken is 35-36 fok volt, sőt, még a Kékestetőn is majdnem elérte a 30 fokot a hőmérséklet napközben. Holnap éjfélig meghosszabbította a hőségriadót az országos tiszti főorvos is. Pénteken még csak néhány fokkal csökken a hőmérséklet, szombaton viszont megérkezik a hideg front, amely jelentősen enyhíti a forróságot. Vasárnap már átlagosan 10 fokkal lesz hűvösebb. Most kapcsoljuk tudósítónkat, Maja Lillát Szegedről. Szervusz Lilla, hány fok van a napfényvárosában?
Szervusz, jó estét kívánok! Nem akar szűnni itt sem a forróság. A hivatalos mérések szerint ma 38 fok volt itt a Délalföldön, de Szegeden a belvárosban 40-41 fokot is mutattak a hőmérők. Amióta ez a nagy meleg tart, jellemző, hogy a városban napközben nagyon kevés bent a járókelő, és autóba is csak azok ülnek, akiknek nagyon muszáj elindulniuk valahová. Itt a híradóban is ugye többször elmondtuk, hogy lehetőleg 11 és délután 3 között ne menjenek ki a szabadba, és úgy tűnik, hogy az emberek ezt most megfogadták. Ma beszéltem a mentőszolgálattal, akik fokozottan készültek erre a nagy hőségre, arra számítottak, hogy sokkal több lesz a rosszul lét, de aztán nem lett sokkal több a riasztás, vagyis úgy tűnik, hogy az emberek nagyon komolyan vették most ezt a hőségriasztást.
Tudjuk, hogy Szegeden szeretnek az emberek fürdeni a Tiszában, gondolom már rengetegen lehettek a vízben.
Ez így van. Van egy nagyon-nagyon rövid partszakasz, ahol lehet fürdeni, és van az úgynevezett lapos, ahol viszont tilos a fürdés. A vízminőséggel ugyan minden rendben van, viszont nincsen vízimentő, és éppen ezért nem lenne szabad bemenni a vízbe. Viszont nagyon-nagyon sokan mentek ki ide is napozni, és hát ugye ebben a nagy melegben nem lehetett megállni, nagyon sokan bementek a vízbe és megmártóztak. Pedig ez szabálysértés, és akár még büntetés is járhat érte, arról nem beszélve, hogy ez még veszélyes is. A strandok is természetesen tömve vannak, de egyébként nagyon érdekes, hogy az emberek inkább a délelőtti és a késő délutáni órákban mennek ki a strandokra is.
Maja Lilla, köszönjük szépen! Székely Lászlót jelöli az alapvető jogok biztosának, jelentette be a köztársasági elnök a Sándor palotában. Áder János elmondta, hogy Szabó Máté mandátuma szeptemberben lejár, ezért választ a parlament új ombudsmant. Székely László jogász, egyetemi tanárként az ELTE jogi karának polgárjogi tanszékén is dolgozik, valamint miniszteri biztosként az új polgári törvénykönyv előkészítését is koordinálta.
A jelölt Székely László.
Áder János a Sándor palotában jelentette be, Székely Lászlót jelöli az alapvető jogok biztosának. Az államfő kedden kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőkkel is egyeztetett. Ma azt mondta, jó lelkiismerettel, kellő körültekintéssel és megfelelő politikai egyeztetés után jó szívvel ajánlja a parlamenti pártok figyelmébe és megválasztása a jelöltjét, aki egyetlen pártnak sem volt soha a tagja. Székely László jogász, az ELTE jogi kara polgárjogi tanszékén tanít, a jogi továbbképző intézet igazgatója. 1998 és 2002 között kormánybiztosként felügyelte a Dunai vízlépcső ügyében hozott hágai ítélet végrehajtását. 2010-től az új polgári törvénykönyv előkészítését koordináló miniszteri biztosként dolgozott. Áder János azt mondta, a törvény szerint az alapvető jogok biztosának a kiemelkedő tudású jogászok közül kell kikerülnie. Az államfő emellett fontosnak tartotta, hogy a leendő ombudsman rendelkezzen megfelelő állami gazgatási gyakorlattal és legyen vezetői tapasztalata is. A köztársasági elnök szerint Székely László megfelel ezeknek a feltételeknek.
Alapjogi kérdésekkel, méghozzá több alapjogi kérdéssel is foglalkozott, és foglalkozik oktatói munkája során szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, személyiséghez fűződő jogok tartoznak elsősorban a kutatási területe közé.
A Fidesz frakciója közleményében azt írta, elfogadják Áder János döntését és támogatják Székely László ombudsmanná választását. A kereszténydemokrata néppárt szerint a jelölt magas színvonalon lesz képes betölteni a rábízott feladatot. Az LMP számára a csalódás Székely László személye. Siffer András a párt társelnöke szerint a jelöltnek nincs alapjogvédelmi gyakorlata. Az MSZP frakciója komolyan megfontolja Áder János javaslatát, és első őszi ülésükön hoznak végleges döntést. A Jobbik képviselőcsoportja a soron következő frakcióülésen hoz döntést, támogatja-e Székely László alapvető jogok biztosává történő megválasztását. Az alkotmány értelmében az alapvető jogok biztosát a köztársasági elnök jelölése alapján az országgyűlés 6 évre választja, 2/3 többséggel. A jelenlegi ombudsman Szabó Máté megbízatása szeptember 24-én jár le.
Egyre több jel utal arra, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok tudták, hogy veszélybe sodorják a magyar családokat akkor, amikor a devizahiteleket felpörgették, mondta Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője hozzátette, szándékos cserbenhagyás és károkozás az, amit a Gyurcsány-Bajnai kormányok okoztak, amikor 2004 és 2010 között 140-szeresére növelték a devizahitelezést. Zsigó Róbert azt mondta, a napokban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon jobb keze Szigetvári Viktor is elismerte, hogy az akkori kormányok hibáztak a devizahitelezés szabályozásával. Bajnai Gordon a devizahitelezéssel kapcsolatban most is a bankok megsegítését kezdeményezi. A szóvivő úgy fogalmazott, a magyar családok nem kérnek ebből többé.
Gyurcsány-Bajnai kormány tudatosan hagyta, hogy a magyar családok devizában adósodjanak el, mert ez a bankoknak jó üzlet volt, és tudjuk a tapasztalatunk, hogy az, hogy ami a bankoknak jó üzlet volt, ez nekik is jó üzlet volt, hiszen minden egyes esetben a bankok oldalára álltak.
Az MSZP szerint nagyrészt a mostani kormány a felelős a devizahitelesek problémáiért, azzal, hogy feltehetően felelőtlen gazdaságpolitikát folytat. Török Zsolt azt mondta, 2010 tavasza óta a Fidesz kormány miatt gyengült a forint. A szóvivő azt is hozzátette, szerinte a kormánynak arról kellene számot adnia, mikor oldja meg végre a devizahitelesek problémáját, amit 3 éve csak ígérget. Az MSZP szerint nem lehet titokban tartani a lakosság egészségi állapotának adatait, a munkaerőhelyzetről szóló felmérést. Kökény Mihály azt mondta, 2 hete felszólították a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az erről szóló dokumentumot, választ azonban még nem kaptak. A szocialista politikus szerint a kormány a kórházak rekordméretű adósságáról és az orvosok elvándorlásáról is hallgat.
A bérintézkedések ellenére meglódult a 40 év feletti szakorvosok és az ápolók külföldre áramlása is. Drámai a munkaerőhiány. 3 év alatt elment 3000 orvos és 4000 ápoló külföldre dolgozni.
Amikor a bukott baloldal a nehéz helyzetben lévő egészségügyet analizálja, saját bukott politikájának bizonyítványát láthatja. Reagált közleményében a Fidesz azt írják, a baloldal eladósította a kórházakat, ezért fuldokolnak ma is az adósságban. Az egészségügyi dolgozók pedig azért hagyták el az országot, mert éveken át kizsigerelték őket. Hangsúlyozzák, hogy ezzel szemben ma zajlik a kórházak adósságrendezése, az egészségügyi intézmények fejlesztése és az egészségügyi dolgozók béremelési programja. A Jobbik szerint felháborító, hogy a közigazgatási és igazságügyi minisztérium 153 millió forintért egy külsős ügyvédi irodát bízott meg a tárca feladatkörébe tartozó tevékenységgel, azaz egyes jogszabályok felülvizsgálatával. Szilágyi György országgyűlési képviselő azt mondta, az ellenzéki párt ezt a közpénzek féktelen elherdálásának tartja.
A jogszabály előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata, ugyanis éppen a KIM egyik kiemelt alapfeladata. A jelek szerint tehát Navracsics miniszterelnök helyettes úr által vezetett szaktárca nem képes önállóan ellátni az alapfeladatait.
Szeptember 1-től szabálysértésnek számítanak a segélyhívó számokra érkező hamis bejelentések, jelentette be a belügyminiszter Tatabányán. Pintér Sándor elmondta, az egységes segélyhívó rendszer jelenleg 4 megyében működik kísérleti üzemmódban, és a 2012. decemberre óta vezetett statisztikák szerint a hívások több mint 60%-a obszén, rosszindulatú kapcsolatfelvétel, nem segélyhívás.
Szeptember 1-től szabálysértés, büntetés jár. Első időszakban ugye a minimumot fogja a rendőrség kiszabni, 5000 forintot. De szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy a büntetési maximum az 150 ezer forint lesz visszaesőknél. Ezt az összeget fogjuk a későbbiekben alkalmazni.
Nagy szalontán egy hét alatt több mint 150-en jelezték, hogy szeretnének részt venni a magyarországi választásokon. A Hajdúvárosban eddig 10 000-en kértek magyar állampolgárságot a helyi RMDSZ iroda segítségével. Nagy szalontán ezért döntöttek úgy, hogy a feliratkozásban is segítenek a lakosságnak.
Elsők között regisztrált a magyar választói névjegyzékbe ez a nagyszalontai férfi. Tóth János korábban 68 évet várt arra, hogy ismét magyar állampolgár lehessen.
Alig várjuk, hogy tényleg mi is a Magyarország gyűlésbe tulajdonképpen legyen valami szavazati jogunk. Mert nem mindegy, hogy az anyaország milyen állapotban van, vagy milyen állapotban lesz idővel.
A helyi RMDSZ irodába már az első napokban folyamatosan érkeztek az emberek, hogy segítséget kérjenek a regisztrációs ív kitöltéséhez.
Elsősorban az embereket az érdekli, hogy milyen lehetőségeket tudunk majd számukra is biztosítani, ha postai úton tudja leadni, akkor ugye ezt ő meg tudja oldani személyesen, illetve ha Magyarországon szeretné a szavazatát leadni, akkor hogyan kerül ő be a választói névjegyzékbe az adott településre, ahol ő kívánja majd a szavazatát leadni.
Az RMDSZ iroda mind a Magyar Országos Választási Irodával, mind a kolozsvári magyar főkonzulátussal egyeztetett az ívek helyes kitöltéséről. Augusztus eleje óta több ezren regisztrálhattak Erdélyben.
A jövő évi magyar országgyűlési választásokon való részvételre buzdították az erdélyi magyarságot a hazai és erdélyi politikai szervezetek képviselői Gyergyó Borzonton. Az erdélyi magyar ifjak táborában minden előadó arról beszélt, rendkívül fontos, hogy a külhoni magyarok éljenek szavazati jogukkal.
Az összmagyar integrációt erősíti az, hogy a határon túliak szavazati jogot is kaptak.
Toróté Tibor sikertörténetnek nevezte az állampolgársági törvényt és az ezzel járó szavazati jogot. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint a külhoni magyarok szavazatukkal tudják majd igazán kifejezni a véleményüket az elmúlt 3 év nemzetpolitikájáról.
Azáltal, hogy a külhoni magyarok szavazhatnak, ezzel kicsit rá is kényszerítették a magyarországi politikai szereplőket, a pártokat, ugye akik a jelölteket állítják, hogy egyrészt felvegyenek külhoni magyarokat a jelölt listáikra, másrészt pedig azokban a kérdésekben nyilvánuljanak meg és foglaljanak állást, amelyek minket is érintenek.
Szávai István, a Jobbik politikus azt mondta, a külhoni szavazóknak azt kell megvizsgálniuk, hogy melyik párt milyen jövőképet kínál.
2014 az értékválasztás és jövőképválasztásról is fog szólni meggyőződésem szerint, nem csak Magyarországon, hanem az elcsatolt területeken egyaránt.
Kőszegi Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint nem csak az anyaországi magyaroknak, hanem a külhoni magyaroknak is jelentős nemzetpolitikai esemény lesz a jövő évi országgyűlési választás.
Azok a döntések, amik a kormányzó párt irányításával, vezéletével, kezdeményezésével születtek az elmúlt 3 évben, ezek egyértelműen bizonyították azt, hogy mennyire nemzetben gondolkodunk, és mennyire felkaroljuk a határon túli magyarságot.
Az előadók azt hangsúlyozták, fontos, hogy az erdélyi szervezetek tájékoztassák és szavazásra buzdítsák a romániai magyar lakosságot.
Mindkét holttestet megtalálták a tegnap felrobbant Óbudai házban. A speciális mentők tegnap este több mint 9 órás kutatás után bukkantak a két áldozatra. Az épületben több 100 millió forintos kár keletkezett. A romok eltakarítása még ma is tartott, a 3. kerületi ház egyik fele továbbra is életveszélyes. A lakóknak a Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat is segít.
Szerda este sötétedés után is dolgoztak a tűzoltók az Óbudai Társasháznál. A romokat többször kutatta át a Hunormentőegység, csak nem 12 óra után bukkantak az eltűnt lakókra.
Szinte puszta kézzel pakolták le a téglát a áldozatokról, és így sikerült elsőnek egy hölgyet megtalálnunk. A második ütemben pedig este 11-kor pedig most találtuk meg a második áldozatot.
A romok eltakarítását napközben már főleg kézi erővel folytatták, a lakásokat is elkezdték megtisztítani a törmelékektől. A ház mellől már most több 10 köbméternyi sittet szállítottak el, de a munka még napokig eltarthat. Így néz ki a felrobbant lakás helye, egyik nézőnktől kaptuk ezt a felvételt. A 3. emelet összeomlott, a tető pedig az épület másik szárnyán is teljesen tönkrement. A robbanásban a 2. emelet teteje is megrepett, szakértők szerint ezt is el kell majd bontani. Ha az épületet megtisztították a törmelékektől, a statikusok újra átvizsgálják a házat. Az viszont már most látszik, hogy hosszú ideig nem lehet visszaköltözni a lakásokba.
Pacsirta mezői utcai oldal az úgy néz ki, hogy viszonylag épp maradt. Ott hogyha a közműellátás meg a beázási problémákat megoldják, akkor valószínűleg majd vissza lehet költöztetni a lakókat. A Tímár utcai szakasz az gyakorlatilag egyenlőre életveszélyesnek tekinthető.
A lakók kísérettel rövid időre ismét visszamehettek a házba a legszükségesebbekért. Egyikük készítette ezeket a fotókat, mintha bomba csapott volna be a lakásba. Valaha ez a helység volt a konyha, a szobában is teljes a felfordulás. Egymás hegyén hátán vannak a bútorok, és a fal is leomlott. A belső udvarban is hatalmas a pusztítás, mindent törmelék borít, az emeleti korlát kiszakadt a helyéről, és még most is a levegőben lóg. Hogy mi okozhatta a detonációt, még vizsgálják a tűzoltók, feltehetően gázrobbanás történt. A közös képviselő szerint a hálózat biztosan rendben volt az épületben.
Pár évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt vizsgáltattuk felül, akkor természetesen a gázművek is átnézte, ellenőrizte. Újabbat nem tudok róla, azóta probléma nem volt.
A lakóknak a Máltai Szeretetszolgálat is felajánlotta a segítséget. Az önkormányzat összesen 5 embernek biztosított lakást, és újabb segélyekről is döntöttek.
A rendkívüli szociális bizottság ülésen döntöttünk 10 családnak a segélyezéséről. Az egyedülálló személyek 100 000 forint, a családosok 200 000 forintot kaptak, valamint a tegnapi nap folyamán rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült 3 család.
Az önkormányzat a társasház biztosítójával is felvette a kapcsolatot. A szakemberek egyelőre nem vizsgálhatták meg az épületet, de már most látszik, hogy több 100 millió forintos a kár.
Minden 3. ellenőrzött görögdénnyével volt probléma júliusban. Leggyakrabban az eredet megjelölés hiányzik, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, még mindig próbálnak Romániából vagy Macedóniából behozott dinnyéket átcímkézni és azt magyarként eladni. Az ilyen esetek kiszűrésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal is együttműködve a nagybani piacokon kívül is ellenőriznek.
A termelő névjegye fel van tüntetve a terméken, és számlával is tudom igazolni, hogy ez egy magyar termék, magyar termelőtől vásárolt görög dinnye.
Ezek is fontosak, amikor egy dinnyekereskedőt ellenőriznek. Ez a férfi igazoltan Magyarországon termesztett dinnyét árul. Nem mindenhol van ilyen rend. Ezeket a felvételeket az ellenőrök a miskolci nagybani piacon készítették. A papírok nélküli dinnyéket meg kellett semmisíteni, mert a kereskedő nem tudta igazolni, honnan származnak a gyümölcsök. Több mint 300 tonna görög dinnye minőségét és származását vizsgálták a szakemberek júliusban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Harmaduk esetében derült ki, hogy vagy nem látták el megfelelő jelöléssel a gyümölcsöt, vagy annak osztályba sorolása nem volt megfelelő. Aki igazolni tudta, honnan van a dinnye és pótolta a hiányosságokat, megtarthatta az árut. A többit viszont összesen 43 tonnányit részben élelmiszerbiztonsági okokból megsemmisítettek.
Nem tudjuk, hogy esetleg valamilyen szerrel kezelték-e azt a terméket, de ugyanakkor nagyon fontos a gazdasági kár is, hisz valószínű, hogy ilyenkor minden esetben vagy számla nélkül, vagy nem megfelelő számlatartalommal, és ennek következtében adó és áfa elkerülés állapítható meg.
Az ellenőrzések a szezon végéig tartanak, és egyre intenzívebbek lesznek, ígéri Budai Gyula. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára hozzátette, a razziák hatására jelentősen visszaszorult a csalók száma.
Egyre kevesebben próbálkoznak külföldről Magyarországra görög dinnyét, sárga dinnyét behozni, átcsomagolni, majd magyarként eljuttatni a fogyasztókhoz.
A hatóságok idén már nem csak a nagybani piacokat, hanem a felvásárló telepeket is ellenőrzik, hogy kiszűrjék a főleg Romániából és Makedóniából behozott, de magyarként árul dinnyéket. Idén várhatóan 200-220 ezer tonna magyar dinnye terem majd. Ennek nagy részét, 60%-át exportra termeli Magyarország.
A tavalyi mennyiség több mint kétszerese, mint egy 50 tonna búza érkezhet Baranya megyébe a magyarok kenyeréhez. A Pécsről induló kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence minden magyar lakta területéről küldjenek egy-egy zsák búzát, hogy ebből végül augusztus 20-án megsüssék a magyarok kenyerét. A búzából cipókat is sütnek, amelyeket eladnak, és a bevételt a Bőte Csaba vezette, Dévai Szent Ferenc alapítvány által nevelt 2300 erdélyi gyermek étkeztetésére szánják. Pénzüket követelő tejtermelők zárták le ma Szerbia második legnagyobb tejgyárának fő bejáratát. A szabácsi tejüzem napi 240 tonna tejet dolgoz fel, de hónapok óta nem fizet a gazdáknak. A tejtermelők azt állítják, hogy az üzem legalább 100 millió forintnyi összeggel tartozik nekik. A gyár termékeinek felét az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Azerbajdzsán és a környező balkáni országok piacaira szállítja.
100 tiltakozó tejtermelő vette blokád alá Szerbia második legnagyobb tejgyárát. Az elkeseredett gazdák addig nem akarnak tágítani a tejüzem főbejárata elől, amíg nem fizetik ki nekik a 100 millió forintnál is nagyobb tartozást. Csak a mögöttünk látható 100 tejtermelőnek több mint 30 millió dinárral tartozik a szabácsi tejgyár. Ha figyelembe vesszük, hogy 5500 gazdával állnak szerződésben, akkor el tudják képzelni, mekkora összeggel tartozik a felvásárolt tejért, mondta a tiltakozás szervezője. A szabácsi tejgyár napi 230 ezer liter tejet dolgozik fel, amelyet Szerbia egész területéről vásárol fel. A tiltakozó gazdák között van olyan, akinek hitelt kellett felvenni a talpon maradáshoz, akkora összeggel tartozik neki a tejüzem. Összesen 100 tehenünk van, a gyár pedig 2,2 millió dinárral tartozik. Úgy sikerült fennmaradnunk, hogy szerződést kötöttünk a szabadkai tejgyárral, és a tőle kapott hitel révén folytatni tudjuk a tejtermelést, mert anélkül már takarmányra se futná, mondja az egyik termelő. A szabácsi tejgyár igazgatója nem tárgyalt a gazdákkal, és a sajtó képviselőit sem fogadta. A rendőrök 2 óra elteltével figyelmeztették a gazdákat, hogy a blokkád jogi következményeket von maga után. A termelők tovább tiltakoznak, de a tejüzem főbejáratát szabaddá tették.
Átadták a Liszt-Ferenc repülőtér kilátó teraszát, ahonnan a repülőgépek tankolását, vagy akár a csomagok bepakolását is közvetlen közelről lehet követni. A teraszon a hétvégéig ingyenes a látogatás, de a jövőben belépőjegy ellenében lehet csak igénybe venni. A 2A terminál tetején lévő kilátót 2008-ban a reptéri felújítások miatt kellett bezárni. Ezzel az átalakítással a teraszt akadálymentesítették, beléptetőrendszert alakítottak ki, és teljesen fel is újították. A híradót látták, már is jönnek a sporthírek Menczer Tamástól, aztán az időjárás jelentés. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!